Immáron 27 éve, hogy Magyarországon fegyvert fogott a nép, hogy kivívja nemzeti függetlenségét. Egy szabad hazáért, egy független Magyarországért folyt a hősi küzdelem. A szabadságharc sikerei keltette örömmámor azonban nem tarthatott sokáig. A túlerő győzött. A harc elbukott, a függetlenség reménye szerte foszlott. Tízezrek áldozták életüket az utcai harcokban. És több mint 200 000 volt azok száma is, akik röviddel a szabadságharc elbukása után a nyugati világban kerestek menedéket vagy boldogulást. Közülük sokan kerültek Ausztráliába is. Műsorunkban a szabadságharc ma Melbourne-ben élő 4 résztvevője beszél 1956-os személyes élményeiről. Pista, hogy kerültél a forradalom sodrásába? Te is részese voltál az eseményeknek a forradalom kibontakozásában. 27 év távlatából milyen élmények idéződnek fel benned?
1956-ban műszaki érettségi után, mint lakatos segéd dolgoztam egy kisipari szövetkezetbe. 23-án már délelőtt egy volt osztálytársammal a Műszaki Egyetemről jött át, beszélgettünk, és ő mondta, hogy valami készülőbe van. A rádió is zavaros híreket közölt egy megengedett, majd betiltott és újból megengedett tüntetésről. Kora délután azonban rengeteg ember volt már az utcán. Mi is abba hagytuk a munkát, és kimentünk, és mindenki egy olyan jelszóval, hogy a bennszoborhoz megyünk, a bennszoborhoz megyünk. Hamarosan a szállingozó emberekből tömött sorokba meneteltünk Budán a bennszobor felé. Valahogy akaratlanul jött, hogy Kossuth nótákat kezdett a tömeg énekelni, majd az Internacionálét, közben jelszavakat mondtunk kórusba, az ablakból pedig hamarosan zászlók kerültek elő, amit a régi csillagos címerrel tettek ki erkélyekre, házakra. Szinte természetes volt megint, hogy a tömeg mindjárt jelszavakba, vagy pedig hangosan kiabálni kezdett, hogy vágják ki a címerből, vagy a zászlóból a csillagos címert, és így talán így született meg az ismert, középen kivágott, lyukas, nemzeti színű lobogó. Hosszú időbe telt, amíg a bennszoborhoz értünk, ott a talpra magyart szavalta el valaki, majd a műszaki egyetemisták által összeállított pontokat olvasták fel, hogy honnan jött, honnan nem, nem tudja senki, de valahogy jelszónak jött, menjünk a parlamenthez. Ekkor már ezrek, tízezrek gyűltek össze, amilyen széles volt a Margit híd, olyan szélesen hömpögött át rajta a tömeg a parlament elé. Ekkor már sötétedett lassan, ott a tömeg Nagy Imrét követelte, hiszen ismeretes volt, hogy ő volt az az egyedüli személy, aki engedményeket próbált a magyaroknak kivívni. Sötétedett, meggyulladt a csillag az országháza tetején. Kórusba üvöltött a tömeg, oltsák el a csillagot, oltsák el a csillagot. Azonban úgy látszik, nem tudta senki, hiszen ez volt a napnak az érdekessége, hogy senki nem tudta, hogy mi történik. Nem a csillagot oltották el, hanem a téren a közvilágítást, ezáltal próbálták talán az embereket rávanni arra, hogy oszoljanak szét, menjenek haza. És ekkor egy érdekes, megható látvány ötlik a szemembe. Sok-sok ezer ember a délutáni vagy az aznapi újságot fáklyaként gyújtotta meg a sötét téren, és mint egy fáklyás felvonulás, fények, amerre messze a szem ellátott a parlament előtt. Hosszú órás várakozás után végre megjelent Nagy Imre, de ki tudja, talán félelemből, vagy maga is tájékozatlansága folytán nem mondott semmi különöset. Ő is békés hazaindulásra próbálta az embereket rávenni. Azonban ez nem sikerült. Akkor már nem lehetett ilyen nagy embertömeget szétoztatni. Mindenki várt, hogy mi történik. És ekkor jöttek olyan hírek, hogy a rádiónál lövöldözés, hírek, hogy menjen mindenki a rádióhoz. És talán így indult meg egy nagy csomó ember onnan is a rádióhoz, a parlament elől.
Anna, te is ott voltál a parlamentnél. Mi történt ezután?
Igen, én is ott álltam a parlament előtt a tömegbe, és Nagy Imre beszéde, illetve nyilatkozata után, ígéretei után, és felszólítása után sem oszlott szét a tömeg, amikor hirtelen valaki megszólalt, hogy a rádió még mindig a kommunisták kezében van, kommunista indulókat játszanak, a mi kezünkbe kellene, hogy legyen, hogy a 14 pontos követelményeinket közelni tudjuk az ország népével. Egy emberként megindult mindenki erre a rádió központja felé. Már ott nagy tömeg állt a rádió épülete előtt a szűk utcában, mi csak a múzeumkertben találtunk magunknak helyet. A mi szószólónkat vártuk, hogy hogyan tud bejutni a rádióba. Ekkor hirtelen néma csend lett, egyszerre lövés zaja hallatszott, mindenki ilyetten nézett össze, hogy mi történt. Egy mentőautó ment be a rádió épületébe, utána hangok jöttek, hogy ebbe a mentőautóba ávósok ültek. Nagy izgalom lett túl rá, kiabálták, hogy valaki megsebesült, és megindultunk a rádió épülete felé mindannyian, hogy mi történt. Ekkor katonákkal megrakott teherautó érkezett, és a katonák fegyvert kezdtek szétosztogatni a nép között. Mindenki, aki akart fegyvert, az kapott is. Kinyitották a rádió épületének az ajtaját, az emberek fegyverrel bementek, sűrű lövöldözések keletkeztek, hallatszott a hangja, és utána nem sokkal kiabált ki valaki, hogy miénk a rádió, menjetek nyugodtan haza. Ez megnyugtató volt részünkre, hiszen katonákat láttunk őrtálni, a mi katonáinkat, lehet ezt így mondani. Másnap reggel a rádió valóban közölte a mi 14 pontos követelményeinket. A katonaság nagy számban átállt hozzánk, a szabadságharcosok, fiatalok mellé állt. A csepeli munkások, a vasutasok egy emberként mellénk álltak, ez egy nagy bázis, nagy erőt képviselt nekünk. A hivatalos épületek, így a rendőrség, a sajtó is a mi kezünkben volt már. Az első szabad újságot kezdték már az utcán osztogatni, és tényleg olyan mámoros hangulat volt, könnyes szemben csókolgatták egymást idegen emberek, és mondták, hogy végre szabadok vagyunk. Csoportokba voltunk beosztva, én is egy ilyen csoportba voltam. Elsősorban az ávosok hivatalaiba mentünk, összeszedtük a terhelő adatokat, bizonyítékokat és politikusok fényképeit, ideológiai könyveket, és elégettük az udvaron. Utána számomra eléggé megrázó esemény következett, az Andrássy úti ávos börtönbe mentünk, ahol a kontraktot egyből megláthattuk a pincében, az úgynevezett börtöncellák, amikbe bokáig állt a víz, fönt pedig a süppedő szőnyegek, és a idézőjelben vezéreinknek a annál nagyobb fényképeivel a falon.
Laci, hogy történt a Sztálin szobor ledöntése?
Én Csepelen dolgoztam egész délelőtt, nem is tudtam semmiről, hanem délután, amikor a Kandó iskolába az elektromos tanfolyamra jártam. A pedelus, mikor bementünk az iskolába, azt mondta, hogy a hallgató urak nincsenek, itt már ma nem lesz előadás. Kérdeztem tőle, miért vagyunk mi urak? Idáig mindig elvtársnak hívtak. És hogy hol vannak a hallgatók? Mondták, hogy elmentek tüntetni. És melyik szoborhoz? Mondták, hogy a BEM szoborhoz, a Petőfi szoborhoz, mivel a Petőfi szobor volt közelebb. Én egy pár fiúval, aki az egyetemre járt, oda mentem. És ott legalább 5-6 ezer, talán még több is ember volt, és szabadták a Talpra Magyart, és utána valaki elkiabálta, hogy menjünk ki a Sztálin szoborhoz, ott is csináljunk egy tüntetést. Mások mondták, menjünk a rádióhoz. Én a részemről a Sztalin szoborhoz akartam menni, mert az a Ocsmány szobor, ami nekünk egy olyan rettenetes érzést adott, hogy ott áll a Regno Marianumnak a helyén, én nekem az volt az érzésem, hogy ott kell lenni. Mikor kimentünk oda, a becslésen szerint legalább 200-300 ezer ember volt. A kiskatonák a kadettiskolából, még azok is ott voltak. Fölolvasták a pontokat a Sztalin szobor alatt, és akkor valaki elkiabálta magát, húzzuk le a Sztalin szobrot. Drótköteleket kötöttek a szobor nyakába, és 7 teherautó tele emberrel próbálta lehúzni a szobrot. Meg sem mozdult. Sötétbe vártuk, hogy mi lesz. Egyszer csak észrevettük, hogy egy acetilén láng jelenik meg fönn a szobor talapzatán. Mindenki elkezdett éjjenezni, és egy jó 10-15 perces munkával körülvágta valaki a csizma szára fölött a szobornak az egyik lábát, és akkor a trakkok újra megfogták, és elkezdték húzni, és egyszer csak a szobor elkezdett dőlni. Olyan lassan dőlt, olyan csend volt azon a óriási téren, hogy egy pénznek a pengését meg lehetett volna hallani. Mindenki visszafojtotta a lélegzetét, és figyelte, hogy a szobor dől. És amikor a feje megkondult a betonon, akkor olyan éjjegyzés támadt, úgy elkezdett kiabálni mindenki, hogy a fül majdnem beszakadt. Utána elindultunk visszafele, teherautók húzták a szobrot az utcán, és elindultunk visszafele a belváros felé. Mire a múzeum körútra értünk, addigra ott már állt a harc, lövöldözés, hátulról nem tudtunk bejutni. A mennyasszonyom minden áron erősködött, hogy haza akar menni Budafokra, mert szüleivel akar lenni. Elvittem őt haza, de már mire vissza akartam jönni, nem volt közlekedés, és másnap már a tankok leállták a hidakat, Pestre nem tudtunk átmenni.
Ne álmodj szépet címmel jelent meg 1976-ban a Melbourne-ben élő Schmidt Vilmos könyve, melyben a forradalom alatti számos személyes élményéről számol be. Vili bácsi, mi volt a legmaradandóbb személyes emléke?
Nem egy könnyű kérdés erre válaszolni, mert ezeken a gyönyörű 32 napon keresztül nagyon sok szép, jó élményem volt, és maradandó. Azonban talán a kis jutkáit tudnám kivenni, amelyik a legnagyobb és a legmélyebb nyomot hagyta bennem. Ez ott történt az első ostrom napján, 23-án, nem messze, néhány méterre csak a rádió kapujától, ahol előttünk sok száz ember, mögöttünk talán ezren, nyomtak minket előre, előre, az elsők nem akartak mozogni. Így a kis Jutka, aki nem messze állt tőlem, egy olyan 16-17 éves leányka összeesett, nem bírta a nyomást. Egy egyetemistával sikerült egy kapu alá behúzni, és utána kőfalon keresztül kimenekülni, úgyhogy kimentünk újra a múzeum körútra, és ott végig voltunk tovább, mint éjfélig. Az a kicsi lány ott állt mellettem, nem félt az égvilágon semmitől, hogy egy golyó eltalálja, vagy valami baleset éri. Ellenben azután, mikor már minden elcsendesedett, és úgy gondoltuk, itt van az idő hazamenni, és elváltunk, akkor azt mondta, jaj Istenem, mennyi pofonokat fogok kapni anyukától. De kicsi lány anyukától jobban félt, mint a robbanó gránátoktól.
A 22. kerületi forradalmi bizottság elnökeként mi volt a legemlékezetesebb élménye?
Ez megint csak egy olyan kérdés, amire nehéz válaszolni, hiszen nálunk volt az első szabad választás, amivel megválasztottuk a forradalmi bizottságot, demokratikusan, titkos szavazással. De talán mégis a legjobban bennem a nagybudapesti munkástanáccsal van kapcsolatosan, amelyik mint egy csúcsszervezet nőlt ki a földből, és ezen keresztül próbáltuk megszervezni és összhangba hozni a forradalmat. Mikor az egyik bizottságunkkal elmentünk a parlament hangja, a parlamentbe, és beszéltünk Kádár miniszterelnök úrral, akkor még úr volt, minden résztvevő, a bizottság minden tagját kérte, hogy mutassa meg a körmeit. Megnézte, és azt mondta, ezek önök mondják munkás kezek, hisz ezek nagyon finomak. Ekkor történt, hogy a 10. kerületi munkástanácsnak az elnöke azt mondta, hogy Kádár polgártárs, mutassa meg nekünk a kezét. Ő megtette, és azt mondta, ezek pont ugyanolyanok, mint a miénk. Ezek szerint ön sem munkás. Ez valami olyan, ami nem csak bennem hagyott nyomot, hanem az az érzésem, hogy Kádárba is. Valószínű, hogy ezért volt az, hogy ő neki meg kellett halni. Mert megsértette Kádárt. Talán volna még egy harmadik is, ami mély nyomot hagyott bennem. Ez még sokkal előtte történt az első napokban, az első órákban mondhatnám, a Baross utcai kórházba. Úgy adódott, hogy éjjel nem tudtam hazamenni, kénytelen voltam a kórházba menni, és engedélyt kaptam arra, hogy az egyik teherautóval kimenjek. Behoztak egy fiút, akinek szétlőtték a bokáját. Természetes, mit lehet egy szétlőtt bokával tovább harcolni, hogyan? Ő azonban nem volt hajlandó maradni, könyörgött, mondhatnám káromkodott, hogy ő ki akar menni, mert a legjobb barátját is lőtték agyon. Nem engedték, de az első olyan pillanatban, amikor nem figyeltek rája, ott hagyta. Elment lőni, bosszút állni. Nem tudom elfelejteni.
Laci, éreztétek-e, hogy a nagy tömegek is mögöttetek állnak?
Igen, éreztük. Egyszerre Budafokon a Felsőses utca és a Tócsésef utca sarkán vártuk éjjel az oroszokat. Nagyon hideg volt, nagyon fáztunk. 3 óra körül lehetett hajnalban egy öreg néni, meg egy öreg idős bácsi kijöttek az egyik házból. A bácsinál volt egy teljes kannába forró teja, a néninél meg egy nagy tálca vajas kenyér sajttal, és azt mondta az öreg néni, hogy fiúk, egyenek, sokunk nincs, de ami van, azt megosszuk. Tudjuk, hogy biztos éhesek és fáznak. Sírva ettük a kenyeret meg a teját, és mikor az öreg néni elbúcsúzott, annyit mondott nekünk, hogy az Isten védje meg magukat, fiúk.